Kedves testvéreim, nagyon jó volt a választása az énekkarnak, amikor ezt az éneket énekelték el. A Jézus élete című könyvben a szolgák szolgája fejezet vége felé megjegyzi Ellen White, hogy egy úrvacsorai alkalom nem helyes, hogyha a szomorúság jegyében telik el. Nem helyes ilyenkor felemlegetni ismételten bűneinket, bukásainkat, fájdalmainkat. Ezt az előkészítő szolgálatnak kellett elvégezni, és az előző napoknak kellett, hogy meglegyen a gyümölcseként az Istennel való teljes békesség. János evangélium a 14. fejezetében, amikor az úrvacsora alkalma után Jézus nagyon fontos gondolatokat közöl még a tanítványokkal, ezek az úgynevezett búcsú beszédei, ezek között a 27. vers a következőképpen hangzik. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És azért is gondoltam, hogy ezekkel a gondolatokkal kellene indítani az úrvacsorai igehirdetést, mert nyilvánvalóan magunk előtt kell látnunk Jézus Getsemáné kertbeli szenvedését, a kihallgatások megaláztatását, a kereszt halál gyötrelmét, és ezek meg kell, hogy indítsák a szívünket. És meg kell, hogy lássuk, hogy milyen súlyos ára van annak, hogy nekünk megbocsáthat az Isten. De ne feledkezzünk el, megbocsátott az Isten nekünk. Látja tehetetlenségünket, látja vergődésünket, és nagyon együtt érez velünk. És nagyon nem szeretné, hogyha őszintén megbántuk a bűneinket, még tovább gyötrődnénk. Mert ezért szenvedett ő, hogy nekünk már ne kelljen. Az is érdekes dolog, hogy amikor a kereszthalálkor az utolsó szavaiként emlékszünk rá, talán bizonyára többen ismeritek, hogy a két utolsó szava, az elvégeztetett, Atyám, a te kezedbe ajánlom életemet, ezek már nem a vergődés, a gyötrődés, a szenvedés kijelentései voltak, hanem hatalmas győzelmi kiáltás. Magunk előtt láthatjuk az angyalokat, és egy kicsit képzeljük el az ő szemszögükből. Nem is ekkor, amikor felkiált Jézus, hanem korábban. Amikor ezután a búcsúbeszéd után Jézus megy a Getsemáné nevű majorba, és a tanítványok még soha nem tapasztalták, hogy mi történt vele. Össze-össze rogyott, úgy kellett támogatni, kérte a társait, hogy imádkozzanak érte, és a menny angyali látták, hogy ahogy az Atya elvonta Jézustól a jelenlétének tudatát, mert magára vette a mi bűneinket, és most jött el a bűn büntetésének, elszenvedésének az ideje, Jézus nem bírta elviselni ezt az állapotot. Ő soha nem nélkülözte az Isten jelenlétét az életében. Sajnos mi gyakran nélkülözzük. Sokszor bele is törődünk. Hát igen, más is volt, úgyhogy elhagyta a krisztusi lelkület, hát most én is hibáztam. Elborította a vörösköd. Tudom, hogy nem voltam jó lelkületű, de hát azért mégiscsak igazat mondtam. Fölmentjük magunkat. Ahelyett, hogy kétségbe esnénk, hogy nincs velünk az Isten. Jézus kétségbe esett. Gyötrődött. Miből állt volna az angyaloknak? Hiszen ők nagyon sok embernek súgtak. Nagyon sok embert ihlettek az angyalok, a menny angyalai. Hát a menny fejedelmét, miből állt volna azt mondani neki, hogy Mesterünk, nem hagyott el téged az Atya, csak most, tudod, most muszáj. Mindegyik ezt mondta volna. Mindegyik cserélt volna Jézussal, hogy inkább én hadd szenvedjek. De annak nincs értelme. És amikor hallották az angyalok, hogy Jézus első imája, első mondata így hangzik fel, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Akkor az angyalokban egyre nagyobb volt a feszültség. Vajon kibírja-e? Tudták, hogy Jézus nem azért mondta ezt, hogy múljék el tőle ez a pohár, mert ott akar hagyni bennünket nyomorúságunkban. Ők ismerték Jézust, és tudták, hogy nagyon szeret minket. De ismerték az angyalok Jézus belső küzdelmeit, ők hallották minden egyes imáját, amit naponta, sírva, könyörögve mondott el az atyának, és amit az angyalok soha nem tapasztaltak meg, hogy milyen ebben a megromlott emberi természetben hívő életet élni. Hiszen hiába volt ő a menny fejedelme, ő csak hitáltal győzhetett a bűn felett. A pusztában is ott voltak az angyalok, és ott sem érzékelhetett Jézus abból semmit, hogy ott vannak. És ott is hallották, amint Sátán oda megy a világosság angyalaként, és kísérti Jézust, hogy ha Isten fia vagy. Ebből a kérdésből kiderül az, hogy Jézus bár a menny szülötte volt, és egy földi édesanya szülötte volt, de ennek ellenére ő végig csak hitben tudhatta, hogy ő az Isten fia. Nem igazán tudjuk ezt felfogni emberi értelemmel, mert annyira valóságos volt a mennyei atyával a kapcsolata, de erre el kellett jutnia Jézusnak. Őneki ez kérdés volt, hogy valóban Isten fia ez. Isten fiaé vagy nem. Nem sokkal korábban a keresztségekor, amikor elhangzik a szózat, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok, ez Jézusnak is szólt bátorításként. Igen, te vagy az én szerelmes fiam. És ezt akarta kiverni a fejéből Sátán. Azért is próbáltam ezeket a gondolatokat most itt elmondani, mert amikor az embert agyonnyomják a múlt terhei, vagy gyengeségének tudata, vagy azt, hogy most igen, most felkészültem, most szeretnék szövetséget kötni újra az Úrral, de szinte már magunk tudjuk, hogy hát nem fog sokáig tartani ez az erő. Nem helyes dolog, ha így gondolkodunk, csak sokszor előjön, hogy valahogy fölül kéne emelkedni a dolgokon, valahogy meg kéne tanulnunk, hogy amiket nem tudunk úgysem megoldani, azokat tegyük le Jézus lábaihoz, meg egyáltalán mindent tegyünk le az ő lábaihoz. Legyen ez a mi részünk, és ne az, hogy magunk rágódunk a gondjainkon. És miért nem kiáltunk fel, hogyha lehetséges, múljék el tőlünk ez a pohár olyan értelemben, hogy Uram, vedd el tőlünk ezt a felesleges kínlódást és gyötrelmet, mert Jézus helyettünk szenvedte el ezt. Mert ő azért kiáltott fel így, hogyha lehetséges, múljék el tőlünk ez a pohár, nem visszakozni akart a mi megváltásunktól, hanem tudta Jézus, hogyha ebben az általa már nagyon jól ismert, meggyengült emberi természetben azt az iszonyatos terhet veszi magára, mintha ő követte volna el helyettünk a bűnt, és ráadásul egész eddig ott volt vele a mennyei atya, de most nem lehet vele a mennyei atya, egyszerűen biológiailag nem fogja kibírni, hogy végigvigye a megváltást. Attól félt Jézus, hogy a lelki fájdalomba belehal. De nem ennyi volt az ő kérése, hanem folytatódott, ha nem múlhatik el tőlem ez a pohár, legyen meg a te akaratod. És másodszor, harmadszor ugyanilyen szavakkal imádkozott. Gondoljunk bele, hogy az angyalok egyik tekintetükkel hol Jézusra néztek, a másikkal hol a mennyei atyát nézték, ott voltak mellette. És látták az atya szenvedését, ahogy hallja fia kérését, és nem válaszolhat. És amikor a harmadik imádságnál már a halálveríték is kiveri Jézust, és ráadásul ebben a halálverítékben iszonyatos félelemnek az eredménye, már a vércseppek is megjelennek, megpattannak a hajszálerek az arcán, akkor már a menny nem bírja tovább, és elküldi egy angyalát, hogy megerősítse Jézust. Vajon ez a hatalmas angyal, aki valószínű Sátán helyébe lépett, aki valamikor oltalmazó kérub volt, talán ez az angyal volt az, aki egyszer 185 ezret eltüntetett Izrael elől? Ez a hatalmas angyal milyen természet feletti erőt hozhatott Jézusnak? Milyen bátorítást adhatott neki? Mert bátorította. És testvéreim, hogy az úrvacsorai alkalom ne szomorú legyen, hanem egy méltóságteljes, de nagyon szép emlék legyen mindnyájunk számára, képzeljétek el a saját életeteket. Higgyünk abban, hogy ez az angyal titeket bemutatott Krisztusnak. Ha megteszed, ő győzni fog. Mert egyre mélyebben megérti ezt a szeretetet. És ettől kap erőt, hogy a sok kudarca, küzdelmei, eredménytelenségei ellenére hitt abban, hogy az Istennek van ereje kiemelni az embert a nyomorúságból. Amikor Jézus már annyira kétségbeesett állapotban volt, hogy mindenki elfordult tőle, a legnagyobb fizikai fájdalmat okozták neki, mikor felszegezték a keresztre, és a legnagyobb lelki szenvedése volt, hogy mindenki elhagyta őt, míg az őt állítólag vígasztaló asszonyok is nem jól vígasztalták, emlékszünk Lukács evangéliumában. Látta a tanítványok félelmét, az anyja fájdalmát, pedig mi mindent tudhatott Mária, és mégis elfelejtette ezeket, és csak a fájdalom és a nem értés és a tehetetlenség volt ott velük. Látta a tanítványait, hogy fogják ők folytatni ezt a művet. Mi lesz ebből? Semmit nem értenek. Nem akartak szóba állni ezzel a gondolattal. És amikor a legnagyobb fájdalmat okozzák neki, tehát a lefektetett keresztre ráfeszítik úgy, hogy a kezén átütik a szögeket és a lábán, és ezután az ácsolt keresztet, tehát nem a könnyebbik fajtáját választották a kivégzésnek, ebben biztosak lehetünk. Tudjátok, melyikről beszélek, amiről az a régi jó hírszámban is szó volt, meg sokszor szó van róla, amikor a Stipes Partibulum féle kereszt, tehát ez a T alakú keresztre feszítés, az egyszerűbb módja volt. De amikor csak három elítéltet kellett kivégezni, biztosak lehetünk, hogy volt ácsolt kereszt, ez az egyik érvem. A másik érvem, hogy ez kegyetlenebb kivégzés volt, mint a Stipes Partibulum féle keresztre feszítés. A harmadik érvem, Ellen Gould White ezt írja a Jézus élete című könyvében, hogy az ácsolt keresztet belökték a földbe. Hát ennek a 2,5-3 méter magas gerendának, amire föl kell feszíteni egy 180 centis embert például, hát legalább egy métert, vagy 80 centit kellett, hogy bezökkenjen a földbe. Képzeljük el, szögek tartják a testének a súlyát. Szét van korbácsolva a háta. Milyen iszonyatos szenvedés. És az angyalok ezt szemlélik. Azok az angyalok, akiknek semmiből nem állt volna ezt a kegyetlen tortúrát megakadályozni. De képzeljétek el, az angyalok is szeretnek minket. És tudták, hogy nem avatkozhatnak be. És akkor hallják Jézustól, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hallják Jézustól, hogy ő nem csak azokért halt meg, akik majd üdvözülni fognak, hanem mindenkiért. A legnagyobb ellenségekért is. Mit érezhettek ezek az angyalok? Hogy élték át ezt a jelenetet? És aztán, amikor egyre mélyebbre jut lelkileg Jézus, igaz, hogy segít édesanyján Jánoson, segít a jobblatoron, de amikor egyre mélyebbre jut ebben a szenvedésben, és már felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és Jézusban olyan gondolatok kavarognak, nyilván a lelki szenvedése sokkal nagyobb volt, mint a fizikai, olyan gondolatok kavarognak, hogy olyan szörnyű a mi bűnünk az Atya szemében, hogy lehet, hogy az Atya megbocsáthasson nekünk, neki végleg a sírban kell maradnia. Az nem lehet, hogy ez a kérdés neki is értette volna meg Jézust, mert különben nem a második halál tapasztalatát élte át. És ebből hogyan jött ez a fordulat, hogy elvégeztetett, és egy győzelmi kiáltás. Amikor Jézus kimondja ezt, hogy Atyám, én Istenem, miért hagytál el engem, akkor Jézusnak már nem volt más lehetősége, mint visszagondolni azokra a tapasztalataira, amiből bőségesen volt neki ebben a rövid 33 éves életében, hogy micsoda öröm volt neki Isten törvényének engedelmeskedni. Visszaemlékezett arra a tapasztalatára, hogy mennyire szerette az Atya őt, de hogy még ő nála is mennyivel jobban szeret minket. Hát ebben nincs logika. Hiába keressük a logikát, nem? Hogy szereti az egyszülöttét, ezt értjük. De nem azért szereti Jézust, mert meghalt értünk, hanem azért áldozta fel Jézust, mert ennyire szeret minket. Erre kellett, hogy visszaemlékezzen az Atya szempontjából, hogy ő most pontosan azért fordult el tőle, mert annyira szeret minket, hogy hiánytalanul akarja bemutatni az ő szeretetét, amit Krisztusban szemlélhetünk. Meggyőződött arról, hogy az Atya elfogadta őt. Tudjátok, hogy csak ez adhat erőt nekünk, amikor a kudarcokban vagyunk? Nem kell tovább imádkoznunk, csak addig, amíg meggyőződünk arról, hogy az Isten elfogadott bennünket. Olyannak, hogy ismét elestünk, igen, de legyen ebben az elfogadásért való könyörgésben az, hogy nem akarunk ilyenek maradni. Nem akarjuk magunkat és másokat gyöngíteni azzal, hogy egyfolytában csak a kudarcok vesznek körül bennünket. És ezután, amikor Jézus hitre jutott, mert Jézus a kereszten hitáltal győzött, nem másként, semmilyen mértékig nem játszhatott bele a győzelembe az, hogy ő az Isten fia. Ő csak hitáltal tudott győzni azon, hogy igenis végig élte a megváltást a haláláig. Végig engedelmes volt az Atyának a haláláig. És így kiáltott fel, hogy elvégeztetett. És hogy ez győzelmi kiáltás volt, annak bizonyítéka a következő mondata. Atyám, letettem a kezedbe. Ez már nem érdekel engem, hogy föltámasztasz vagy nem. Én győztem. Te eldöntöd, hogy föltámaszthatsz vagy nem. Mi nagyon sokszor nem merünk az Istenre bízni dolgokat. Mi nagyon sokszor nem merjük megkockáztatni, hogy teljes egészében odarakjuk az Isten lábához a terheinket. Nem csak a bűnterhet, bármi mást is. Valahogy mindig azért csak magunk akarjuk elintézni a dolgokat. Csak visszanyúlunk ez az ószövetségi szolgasság állapotához, amiről a szombatiskolánk is szólt. Ahelyett, hogy bátran és Jézus győzelmében mélyen híve tennénk le Jézus lábaihoz és az Atya lábaihoz. Te tudod, hogy mit tegyél velem, Istenem. Képzeljük el, micsoda üdvrivalgás volt a mennyben. A mély fájdalmat egy hatalmas győzelmi kiáltás váltotta fel. Logikus, hiszen a tékozló fiú példázatánál az előző két példázat esetén mondja el Jézus, hogy egyetlen megtérő bűnös esetén öröm van a mennyben. Most számoljuk össze. Az egész emberiség bűnét Jézus legyőzte. Hát ekkor mekkora öröm volt a mennyben. És az az érdekes ebben a hatalmas győzelemben, amit Jézus kivívott értünk és nekünk, és értünk és nekünk, mert gondoljunk bele, amiképpen Ádám az emberiség ősatja, és mindnyájan Ádámból származunk. Aképpen írja a Szentírás, hogy Jézus, mondjuk Korintusi első levél 15. fejezetében, a második Ádám. Tehát mi pedig Jézusban vagyunk a Jézus leszármazottai, ha ugyan felülről születtünk. És amiképpen Ádámban mi mindnyájan a bűnre hajlamosak lettünk, így Ábrahám magvának természetét vette fel Jézus, erre a bűnre hajlamos természetre született meg, de Ábrahám magva vagyunk mi is, hogyha hitáltal akarunk élni. És Ábrahám magva volt például, amit említ a zsidókhoz írt levél, hogy jobban értsük ezt a dolgot, hogy mit jelent Jézusban győzelemre jutni. Ábrahám magva volt Lévi, a tizedszedő. Emlékeztek erre a gondolatra? Tehát meg se született, meg se fogant. Hát nem, hogy Ábrahámban nem fogant meg, hanem hát Ábrahám után, hát unokája volt Lévi. Sőt, dédunokája volt, bocsánat, el is tévesztettem. Tehát amiképpen Lévi tizedet adott Melkisédeknek, ugyanúgy mi is Krisztus utódai vagyunk, ha újjászülettünk. És az ő halálának a győzelme a mi életünkben győzelem, ha ugyan győzünk. Ha ugyan képesek vagyunk hittel tekinteni a keresztre. Ha a Biblia legelejére lapoztok, és érdemes odalapozni, hogy a szemünkkel is megnézzük, ezt olvasom, hogy az első fejezetben beszél arról, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra. Igen, megteremtette Isten ezt a világot Krisztus által, azért, hogy az Isten és az ember egységét mutassa be egy olyan önálló lényben, amelyik saját maga dönthet, hogy mit tesz, mit nem tesz, de mégis teljesen egy Krisztussal, mert a saját képére formált a Krisztus. És azt mondta a végén, hogy ímé minden igen jó. Az Isten és a legújabb teremtményének az egységét akarta bemutatni a világegyetemnek az Isten. Ezért teremtette meg az embert. Ézsaiás 43. 7. fejezetében konkrétan kimondja, az én dicsőségemre teremtettem minden népet. És amikor mindez megtörtént, elvégeztették az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezte Isten hetednapon az ő munkáját, amelyen alkotott, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett. Itt olvassuk ugyanezt a kifejezést. Elvégeztetett. Az Istennek a teremtéssel az volt a célja, amit a bűneset miatt a megváltással is el akart élni. Isten és ember egyéválása. Miért győzhetett Jézus a kereszten? Mert bár az atya el kellett, hogy forduljon tőle, bár nem tapasztalta meg, nem volt válasz az imájára, mégis a gondolataiban, a gondolkodásában egyé vált az Isten gondolkodásával. És ez a teljes győzelmet jelentette a bűn felett. Legyőzte a bűnt Jézus. Győzött a halál felett. Üdvrivalgás volt a mennyben Jézus kereszten kimondott, elvégeztetett kijelentése fölött. És amikor megalkotta a földet, és lezajlódott az első szombatnap, mit tettek az angyalok? Jób könyve 38. fejezete. Vigadozának. És most megint tekintsünk előre. Mert az a Jézus, aki győztesként kiáltott fel a kereszten, és kijelentette, hogy elvégeztetett, elvégezte a megváltás hatalmas művét a saját életében. De nem végezte el a megváltás művét a mi életünkre nézve. Ekkor kezdte el. meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és ugyanez a Jézus, aki győztesként kiáltott fel a kereszten, ugyanez, aki nagyon is átélte a mi gyenge emberi természetünk iszonyatos voltát, nagyon is átélte, hogy mi az, amikor Sátán kísért valakit, senkit, egyikünket sem tud kísérteni úgy, és nem is akar, mint amennyire Jézusnál mindent egy lapra tett fel. Egyikünknek sem lehet olyan kibogozhatatlan, megoldhatatlan lelki helyzet, amit ő ne tudna kiigazítani. És nem végezte el Jézus a megváltást a mi életünkben. Folyamatosan közben jár a mennyben. Elgyengülünk? Agyonnyomnak a bűneink? Sok minden olyan kilátástalan az életünkben? Néha még el is gyengülünk és elérzékenyülünk? Ott sír velünk. Ott a mennyei atya előtt. De micsoda öröm van Jézusban, amikor megértjük, hogy rendben van, helye van a sírásnak, de helye van az örömnek. És helye van a békességnek. És végzi a szolgálatát a mennyei szentek szentjében, ha nem végezné, akkor Sátán egy pillanat alatt eltüntetne minket, és meggyötörne, és megölne. Nem engedi meg. És újból az újrakezdés lehetőségét és alkalmat adja meg, nem akarom itt végigmondani a végidő eseményeit, tudjátok jól a Jákob éjszakáját, ugyanazt kell átélnünk szinte, nyilván jóval alacsonyabb szinten, mint amilyen gyötrelmet a Gecsemánéban élt át Jézus. Át kell élnünk, meg kell tapasztalnunk, hogy a testvéreink lesznek a legnagyobb ellenségeink, családtagjaink ellenünk fordulnak. Sok mindent meg kell tapasztalnunk, jön az üldözés, jönnek a fenyegetések, és sok minden más jön, de jön a végső győzelem. Jelenések könyve 21. fejezete. Emlékeztek rá? Jelenések 21. fejezete. 5. versétől. Talán a 4-től olvasom, mert annyira szép. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjáteszek. És mondanékem, írd meg, mert e beszédek hűek és igazak. És mondanékem, meg lett. Azaz elvégeztetett. Elvégeztetett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából. Ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Lássuk magunk előtt ezt a jelenetet. Az újjáteremtett föld, gonoszság már nincs. Megszűnt mindenki. Megszűnt minden esélye annak, hogy a bűn újra kezdődjék. Csak ott van Krisztus az 5 sebével a testén, és körülötte közvetlen mellette a 144 ezer, akik között mi magunk lehetünk, hiszen ez csak az utolsó nemzedék győzteseit jelentheti. És ott van még a győzteseknek a megszámlálhatatlan sokasága. És az angyalok ennél a jelenetnél hogy viselkednek? Vigyázat! A menny soha bűnt el nem követő angyalai, akikről zsidókhoz írt levél első fejezetének 14. verse azt állítja, hogy ők tulajdonképpen azért léteznek, hogy nekünk szolgáljanak. Emlékeztek rá? Azoknak szolgáljanak, akik majd az üdvösséget elnyerik. Magyarul a győztes emberek, akik oda kerültek, akiket Krisztus győzelemre vitt, és akikben Krisztus érte el a győzelmet, nem ő maga, ezek az emberek ott állnak a mennyei atya és a dicsőséges angyalok között. Nagyobbak lesznek az angyaloknál. Van okunk az örömre? amikor Krisztus meghalt, értünk? És van okunk arra, amikor az egyik állomásán az életünknek valóban hátunk mögött hagyhatjuk a bűneinket, és rábízhatjuk Istenre a jövőt. És biztos, hogy erőt fog adni további győzelmekhez. És biztos, hogy erőt fog adni, hogyha ismét elbukunk, ne maradjunk ott a gödör fenekén, tudjunk Jézusra tekinteni, kapjunk erőt, és győzzünk. Mert ez a sok apró győzelem egy hatalmas nagy győzelmet fog eredményezni, amit nem mi vívunk ki, hanem az Isten fogja kivívni bennünk. Amen.